14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki. A tárcavezető az olasz maffia elleni fellépés példájára hivatkozva azt írta, a jogerős ítéletek megszületése akár éveket is igénybe vehet, ugyanakkor az első érdemi nyomozati eredményekhez és letartóztatásokhoz nem feltétlenül van szükség hosszú időre. A miniszter szerint mielőbb meg kellene kezdeni az első ügyek felderítését. Ha a társadalom látja, hogy működik az intézmény, folyamatosan vannak nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások és vádemelések, akkor a végső jogerős ítéleteket is ki fogja várni, mondta Tanács Zoltán miniszter. Újabb 900 millió forinttal támogatja az önkormányzat a miskolci közösségi közlekedés működését, miközben szeptember 1-től új gyors járatokat vezet be, és új éjszakai buszokat indít az MVK. Rendkívüli közgyűlésen döntöttek erről pénteken, írta a minap.hu. Tóth-Szentai József polgármester megerősítette, a közösségi közlekedés működtetése évente több milliárd forinttal többe kerül, mint amit az MVK saját bevételeiből, valamint az önkormányzati támogatásból elő tud teremteni. A hiányzó összeg 2024-ben már elérte a 10 milliárd forintot. Jobb rendszert akarunk, olyan közösségi közlekedést, ami akkor és oda viszi el az embereket, amikor és ahová menniük kell, hangoztatta a polgármester. Ehhez azonban új állami szerepvállalás kell, hangsúlyozta a közgyűlésen hozzátéve, hogy 2020-ban szűnt meg a korábbi közvetlen állami működési hozzájárulás, ami mintegy 500 millió forintot jelentett. A megyéjogú városok nevében tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal, Miskolc pedig újra gondolja, újra szervezi a közösségi közlekedést. Tóth-Szentai József hangsúlyozta, végrehajtják a szükséges reformokat, a kormánytól pedig azt kérik, biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év 7. hónapjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra nőtt, jelentette pénteken a KSH. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.500-rel nőtt. Többen haltak meg, mint születtek Magyarországon júliusban. A KSH adatai szerint majdnem 6200 gyermek született, és csak nem 8900 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma több mint 8, a halálozásoké majdnem 3%-kal csökkent, a házasság kötéseké pedig 3,6%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken. A természetes fogyás a tavalyihoz képest 300-zal több, majdnem 2700 fő volt júliusban, áll a hivatal közleményében.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült idő várható, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz a légkörben, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is várható. Elszórtan lehet zápor, néhol zivatar. Szombaton az ország nagy részén 27 és 32, délkeleten még 35 fok körüli hőmérsékletre kell számítani.
Európa Rádió híreit hallották.
We built our idols just to see them fall. And our false gods brought us nothing at all. Oh. How foolish we have been. Forgive us for our sins.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Villámtöltés.
Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgálók közösségében, a presbitériumban és egy csomó alkotó elemében a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni.
Úri hímzés.
egy ilyen korai stílusrétegnek a megjelenése, az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből, és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
AI az oktatásban és a fiatalok jövője.
Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szem elé kerülnek.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
I'm living proof that there's a savior. In my grave, one word, just one word, I heard redemption call my name. Now that I've tasted living water, there is no turning back for me.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Közel 5000 fiatal gyűlt össze augusztus 26-án Beregszászban a villámtöltésen, a beregszászi gyülekezet ifjúsági rendezvényén, ahol Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédét János evangéliumának első fejezetéből vett idézettel kezdte. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök úrral beszélgetünk, majd a villámtöltés főszervezőjét, Margitics Jánost hallhatják, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkészét.
Augusztus 26-án a beregszászi református gyülekezet egy nagyszabású ifjúsági találkozót szervezett villámtöltés címmel. Úgy gondolom, ez mutatja azt, hogy igenis még vannak fiatalok itt Kárpátalján, akik szeretnének közel kerülni Istenhez. Ön hogy látja ezt a mai alkalmat itt, és miért fontosak ezek, hogy még igenis szervezzünk ilyeneket?
A kép az megújítja az emberben a reménységet. Újra lendületet és bizakodást is ad, mert valóban ritkán lehet látni ennyi fiatalt együtt, úgyhogy nem egy kötelező tanívnyitón van, nem egy életszakasz csodálatos pillanatában, amikor diplomát kap, hanem kapott egy meghívást, egy hírt, hogy lesz ige hirdetés, lesz Isten tisztelet, lehet énekelni, lehet az Isten nevét segítségül hívni, és valóban alig van üres hely, vagy mondhatom azt, hogy állnak már, és ez Kárpátaljának, a református közösségnek egy olyan impulzus, hogy igenis itt vannak a fiatalok, igenis van 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva is remény arra, hogy itt élni fognak, fogják magasztalni az Istent, és a templomokra, az iskolákra szükség lesz.
Mit üzen ma a fiataloknak, mivel készült számukra?
Éljenek a lehetőséggel, az Isten keresi őket, valamikor melléjük szegődik, valamikor szembe megy velük, valamikor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, valamikor azt mondja, hogy menjetek újra, és vessétek ki a hálókat. Én úgy gondolom, hogy Jézus találkozásai kivételesek, csodálatos, ami le van írva a Szentírásban, és tudom, mivel nekem is volt találkozásom Jézussal, és az egy csodálatos nagy alkalom, és utána megtapasztalni azt, ahogyan vezet, ahogyan valamikor csak mellénk szegődik, valamikor azt mondja, hogy na gyere le, kicsit ide, közel hozzám, mellém. Ezt kell elmondani a fiataloknak, ez az üzenet, hogy Jézus ma is keresi őket, ma is lehet egységes a találkozó, és a Jézussal való találkozó, az kétféle lehet. A Szentírásban nagyon sok olyan alkalom van, amikor a találkozás áldást hordozott, de olyan találkozás is van, ami így folytatódik, és elcsüggesztette, vagy lehajtotta a fejét, és szomorúan elment. És én azt szeretném, hogyha akik ma itt vannak, és hallják az Isten szavát, azok örömmel, mosolyogva menjenek úgy, ahogy mentek a testvérek, és kiáltották, megtaláltuk a Mesiást.
Egy gyülekezet szervez egy ilyen nagy volumenű ifjúsági találkozót. Példa lehet ez a nagyobb kárpátaljai református gyülekezeteknek, hogy ők is kezdeményezzenek ilyen programokat?
Természetesen ez minden kis körzetben megvalósítható. A Kárpátaljai Református Egyházkerületben vannak lelkészi kis körzetek, gyülekezeti kis körzetek, és ezek a kis körzetek hasonló alkalmak mind-mind képesek. Tehát, hogyha egy Técsőre gondolok, ott lehetnek a viskiek, a husztiak, a nagyszőlősiek, a rahóiak. Ha Nagy Dobronyra gondolok, ott lehetnek. Ha Nagy Beregre gondolok, ott lehetnek. Tehát ez példaértékű. Beregszásznak, mint városnak vonzása van, és erre a villámtöltésre lelkileg van szükség az embereknek, ezeknek a fiataloknak, akik néhány napon belül iskolát fognak kezdeni olyan körülmények között, amilyen Ukrajnában most adatott. Légiriadók, óvóhelyek, minden benne van. Nem tudjuk, hogy mire kell ezeknek a fiataloknak felkészülni. Mi azt szeretnénk, hogyha a lelkükben ott lenne az a töltöttség, ott lenne az az erő, ott lenne az az áldás hordozás, amivel mások számára is hasznosak lehetnek, és senki nem veszítené el itt a reménységét.
Ön hogyan értékelné a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben zajló nyári programokat az ifjúsági munka terén? Így már mondhatjuk, hiszen már hamarosan vége a nyárnak, hogy lezajlottak a fő programok.
Ma is haladtam át olyan gyülekezetnek a területén, ahol láttam, hogy szervezkedés van, mert ott is vannak alkalmak. Én sose vagyok elégedett a gyerek és az ifjúsági munkával, nem azért, mert a felnőttek között végzett munkával elégedett lennék, sose vagyok elégedett. Mindig látom azt, hogy többet lehetne, viszont köszönetet mondok azoknak, akik ezen a nyáron, ebben az óriási hőségben odafigyeltek a gyerekekre, bibliahetet szerveztek, konfirmandus hetet szerveztek, és hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor nekünk valóban van miért hálát adni. A nagyberegi református líceumban telt nyár volt, tehát tele volt, és ott voltak a mieink, a kis mosolygós, csillogós szemű gyerekeink. Azért vagyok hálásabb, mint a háború előtti időszakban, mert ott vannak közöttünk, vagy velünk sokszor azok a gyerekek, akik 1400 kilométert utaznak az orosz határvonalból, akik csak nálunk nem tapasztalnak légiriadót, akik csak nálunk nem hallják azt, hogy becsapódás van, és ők nem az első napon mosolyognak, hanem a harmadikon.
Említette a tanévkezdést, hiszen valóban nem sokára megkezdődik a 2026-27-es iskolai tanév, de megkezdődik ezzel egyetemben a hitoktatás is. Mennyire állnak készen a gyülekezetben a hitoktatók? Van esetleg hiány a vallástanárokból?
Nem vagyok teljesen készen most erre a válaszra. Az én tudomásom szerint a gyülekezetekben ott vannak, megvannak a hitoktatók. Nem tudok arról, hogy szerződésbontások történtek volna. Lehet valaki elment, de semmilyen olyan gond nem merült fel, amivel hozzám fordultak volna, hogy nem tudják megoldani, hogy egy gyülekezetnek legyen hitoktatója. Minden gyülekezetünkben a lelki munka, a lelkészek, hitoktatók, diakónusok által biztosítva van, és ezek mellett ott vannak a gyermekmunkások, az ifi munkások és az önkéntesek. Ha én most megnézem itt a mai napon a csapatot, akkor én úgy gondolom, hogy 60 önkéntesnél sokkal több van. Lehet, hogy 100 önkéntes is van, és az a jó, hogy olyan embereket látok az önkéntesek között, felnőtteket, fiatalokat egyaránt, akik a zsúfolt civil életükben, a munkájuk mellett ezt a napot szabaddá tették, és úgy látom, hogy szerveznek, főznek, gondoskodnak, tehát ez csodálatos, hogy Istennek él a népe Kárpátalján, és ez a nép élni is akar, és Isten élteti azokat, akik ragaszkodnak hozzá.
Ez egy óriási projekt, ezt általában gyülekezeti közösségek szokták magukra vállalni, többen összefogva, vagy nagyobb szervezetek, de a beregszászi gyülekezet az elmúlt időszak nehézségei mellett áldásokat is nagyon sokat kapott, és ezért a mai napunknak a gondolata, ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem az egész nyarunkra, ad tovább az áldást. Ez egy olyan vállalás a gyülekezetünk fiataljaiban, a gyülekezetünk szolgálók közösségében, a presbitériumban, és egy csomó alkotó elemében a gyülekezetünkben egy nagy egységgé formálva, hogy amit az Istentől mi ajándékba kaptunk, avval most szolgáljunk azok felé, akik Kárpátalján fiatalokként egy pár nap múlva iskolát fognak kezdeni. Tehát a mai célunk az az, hogy az evangelizációs szolgálatunkat, Krisztus felmutatását, a fiataloknak a feltöltését, a nyár utolsó nagy gurításában ezen a mai napon meg tudjuk valósítani, és ezt az egész programot arra hegyeztük ki, hogy a fiatalok tudják lebonyolítani, a fiatalok tudják véghez vinni, és hál' Istennek van is hozzá ember, és van is hozzá felnőtt, aki támogatóként, biztosításként, a konyhában, a különböző dolgoknak a helyretételében, a fiatalok bátorításában, imaháttérben, mindenben ott, és ezért tudunk egy ilyen nagy magabiztossággal a mai napra tekinteni. Természetesen az izgalom és a terhek hordása mellett, mert itt vagyunk egy csapatként, itt vagyunk egy gyülekezetként, és így szolgálunk ma, és rengeteg támogató állt mellénk, rengeteg ember érezte úgy, hogy ennek a mai napnak egyszerűen nem szabad úgy lemennie, hogy ő nem vállalja a részét, és például az a színpad, amin vagyunk, például a benti hangosítástól kezdve, egy csomó minden élelmiszereken, ólókon, a teljeség igényét mert fel sem merem vállalni, mert olyan sokan mondták azt, hogy én itt vagyok, és én avval akarok segíteni, hogy, és ezt egy hosszú dupla, tripla A4-es lapon tudnám csak elmondani, hogy ez több, mint megható. Tehát a mai napra én úgy állhatok itt, hogy ahonnan én néztem a villámtöltést, ott csodák potyogtak az égből, mint az eső a száraz, kietlen földre, és nekünk, ha nem is is lett volna elég erőnk, ha nekünk nem is lett volna elég pénzünk, az Istennél ez akkor se volt akadály. Ez a mai nap ez nem egy szórakoztatói céllal jött létre. Biztos van, aki jobb fesztivált tud csinálni, biztos van, aki jobb mulatságokat tud csinálni. Ez a mai nap Krisztusról szól, Krisztushoz tart, és minden egyes pillanatában, amikor történik valami, arra készülünk, hogy Krisztusról hadd halljunk. Egy ilyen programba belevágni, az azt is jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy mi miután és mi hogy következik egy szervezésben, egy lebonyolításban, egy elpakolásban, és ezek csak ilyen óriási nagy dolgok, amik az űrből is láthatók szabad szemmel, de az egyéni embernek a szolgálatát hogy kell felépíteni, hogy kell a háttérben ott maradni, hogy a fiatalokat ösztönözni tudjuk, hogy benne maradjanak abban, ami az ő dolguk, hogy akarják csinálni, ami az ő dolguk, hogy tudjuk ezt kikommunikálni a felnőttek felé, hogy itt vagyunk, ez a tervünk, és hogy tudnak ebbe bekapcsolódni, hogy tudnak ebbe részt venni. Tehát ez mind-mind egy óriási kihívás, egy óriási feladat, és azt tudom elmondani a 2 évvel ezelőttiből, hogy az emlékeknél több maradt, mert magukban, a táborokban, amikor találkozunk, vagy az utcán, vagy bármilyen más, például egy kriszes rendezvényen, vagy teljesen mindegy, hogy hol, amikor összefutunk, a villámtöltés szóba kerül a képen, hogy íme emlékszünk rá, hogy mi volt, emlékszünk rá, hogy ti ott voltatok, emlékszünk az élményeinkre, és ez egy ilyen csodálatos valami, mert bár a legfőbb cél, hogy elmondjuk a ránk bizott evangéliumot, de úgy mellékletként én ide tenném az én nagy örömömet, hogy itt a mai nap olyan 50 emberrel szolgálunk együtt, hanem 60-nal, akiknek egy cél lebeg a szem előtt, hogy ebben a mai napban az Urat szolgálják. És ez több ideig velünk marad, jóval mint a programnak a keretei, vagy mint az emlékezet, mert emlékszem rá, hogy ja igen, mi villámtöltésen együtt sütöttük a hamburgert, talán még az illatok ide be is szűrődhetnek. Vagy együtt sepertük fel a mérhetetlen nagy termeket, és szívtuk együtt a port, és vittük ki a szemetet, és pakoltuk a maszkos dobozt, és sorolhatnám. Ez a mi felfogásunkban, református hitünkben egy óriási dolog, amikor önmagamat élő hálaáldozatként az Istennek adom, ez egy elvetett mag, ez az embert megvigasztalja, most vigasztal meg bennünket, most ad örömöt, amikor ma vagyunk fáradtak, amikor ma vagyunk kimerültek, amikor ma érnek minket próbák. Nyitó áhítattal fogunk kezdeni, mert ez a vonal, amihez hozzá tudjuk az életünket mérni és igazítani. Zán Fábián püspök úr fog közöttünk szolgálatot végezni, azután jön egy előadás, azután pedig jön az IFI Város program, ami egy nagy mozgás, mert ugye azt mindenkinek tudnia kell, hogy se fiatalon, se pedig azt hiszem egyik korosztályban se esik túl jó mindig ülni és hallgatni. Tehát lesz itt egy ilyen nagyobb szabadidős blokk, amiben lelki részekkel, ügyességi feladatokkal, sok-sok extrával készülünk. Azután pedig jövünk ide ki a nagy színpadra, és illetve a nagy színpad elé, és itt fogunk egy dicsőítésen részt venni, meg egy evangelizáción. Az evangelizációt ifjabb Csomós József tartja, a délutáni dicsőítésnek a vezetője pedig Pintér Béla, és azért így mondom, mert azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy koncert, avval nem írom le a lényeget, mert ahogy én ismerem a mi fiataljainkat, az összes szövegét tudják, úgyhogy ezek a falak a maguk szürkeségébe, de úgy fognak zengni az énektől, mint ahogy egyébként már most bent is a dicsőítésnek a hullámai egyre jobban feltörnek, és oda találnak a hangokba, közösen együtt énekelnek a fiatalok.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét és Margitics János ifjúsági lelkipásztort hallhatták.
Why you ever chose me? There's always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite. We'll all never get it right, but it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. Well, Moses had stage fright, and
David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down. Living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history.
Go down in history.
Has another blood-bought, faithful member of the family.
That's all I ever wanna be.
And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
Just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world. Nobody but Jesus.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A 17.-18. században érte fénykorát az urihímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is ezt a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti házába. A riporter Kojsza Péter.
Az első sor megkezdése az olyan, mint hogy csináljuk a felekajlat.
Ránéztem, azt mondtam, hogy ez forgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
A levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, valóról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza, és így kapta meg a csúcsos részt.
Viszóczki Ilona etnográfus nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úrihímzéses terítőket. Mitől úrihímzés, az úrihímzés? Árulj el nekünk.
16. 18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése, az úrihímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lóránfi Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat templomokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették, a templomok belsőjét.
Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
A virágtöves motivumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas virág anyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
Egyházi motivumokat is fellelhetünk?
Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas. Sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a húri hímzéses motivumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motivumokat, az úri hímzés mint a kincsét.
A Miskolc-alvasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangóné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
Ami előttünk van, éppen egy selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kis terítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami Velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le. Jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több 10 év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól selyempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úri hímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
Az egyesület tisztít a művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
Dériné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedő Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úri hímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek neveztek.
Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úri hímzéssel terítőket készíteni.
Hát ennek az alap öltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak, azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
A gyakorlat teszi a mestert?
A gyakorlat. gyakorlat, igen, és a szárszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett mintákkal is a öltözetünket is, és a lakás textileinket is.
Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzésnek a koronája.
Az elmúlt percekben Kolsza Péter összeállítását hallhatták.
Follow me, take my lead.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Mit jelent ma valóban tudni valamit? És hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a fiatalok jövőjét? Miként változtatja meg tanulási szokásainkat? Milyen szerepet kap az oktatásban? És hogyan használhatjuk tudatosan és helyesen? A kolozsvári Magyar Napokon a ma már sokakat foglalkoztató mesterséges intelligencia kérdésköre is terítékre került. Augusztus 19-én a Bánfi Miklós Opera Stúdióban Király Attila, AI szakértő, dr. Seher László egyetemi oktató beszélgetett az AI műveltség fontosságáról, valamint az oktatás és a tanulás jövőjéről. A riporter Pilbák Kincső.
Mit jelent ma tudni, mit nevezünk ma tudásnak?
Ez az egyik legnehezebb kérdés, igaz, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi a tudás egy olyan korban, amelyikben egy olyan technológia áll rendelkezésünkre, amelyik a tudást nyújtja. A válaszom szerintem így, ha rövid akarok lenni, akkor az, hogy a tudás átértékelődik. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen lexikális tudásunk van, hanem milyen készségeink vannak arra, hogy változatosabb problémákat megoldjunk. És ennek van egy emberi része, és ez most a mesterséges intelligencia megjelenésével még jobban ki fog hangsúlyozódni. Tehát összefoglalva, az AI nyújtja azt a tudást, amire régebb egyébként is szükség volt, ezt nagyon hatékony szinten nyújtja, nekünk viszont szükségünk van arra az ítéletalkotási képességre, hogy egyrészt megvizsgáljuk, hogy az AI helyesen gondolkodik-e, helyes információkat nyújt-e, illetve hozzátegyük azt, ami a való világgal összeköti az AI válaszait.
Igen, és így, hogy egyre elterjedtebb az AI, mikor történik valódi tanulás az AI-t használva, mikor jelenthetjük ki, hogy nem csak használtuk, hanem tanultunk is.
Több kutatás kimutatta, de szerintem a kedves hallgatók is tudnak azonosulni ezzel saját tapasztalatból, hogy minden olyan helyzetnek, amelyik tanulással, igazi tanulással kapcsolatos, van egy olyan tulajdonsága, hogy valamilyen problémát kell megoldjunk, ami konkrétan abban a helyzetben jelent meg. Úgyhogy a tanulás az érdekes módon az erőfeszítéssel együtt jár. Éppen ez a paradox ebben a mai korban, hogy mi valójában nagyon könnyen, erőfeszítésmentesen jutunk információhoz, és erről azt feltételezzük, hogy már is tudjuk, de ez valójában nem így van. Sajnos több kutatás ki is mutatta ezt, hogy akik Google-en keresztül, vagy pedig most ChatGPT-n keresztül szereznek információt, az nem azt jelenti, hogy meg is tanulták, hanem egyszerűen csak azt tudják, hogy hogyan szerezték meg az információt, és jóval kevesebb információt jegyeznek meg. Tehát a tanuláshoz erőfeszítés kell, és ezt ne felejtsük el, mert ez 10 év múlva is igaz lesz.
Mi a legnagyobb kihívás ma egy diáknak? Hogyan tanulnak a diákok, illetve hogyan kellene tanuljanak?
Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az, hogy ma diáknak lenni egyrészt jóval könnyebb, mint régen, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre, az információ olcsó lett, és gyakorlatilag dúskálunk az információban. Ez mindenképpen egy nagy előny. Tehát, hogyha egy hasonlattal szeretném szemléltetni, akkor nem -40-ből indulunk és nullára jutunk, hanem mondjuk nulláról indulunk és feljebb jutunk. A negatív oldala viszont az, hogy ez az információ bőség azt az illúziót kelti bennünk, hogy már tudunk dolgokat és készségekkel rendelkezünk, közben pedig nem mi voltunk azok, hanem például a ChatGPT vagy bármelyik másik nagy nyelvi modell. Úgyhogy diáknak lenni ma szerintem mindenképpen egy szerencsés dolog, de ne felejtsük el azt, hogy a képességeinkre továbbra is szükség lesz, tehát nem arról van itt szó, hogy helyettesít minket az AI. Aki ezt gondolja, az gondolja felül, mert ez sajnos ez nem így lesz, hanem még többet fog kelleni tanuljunk, hiszen csak annyi történt, hogy emeltük a tétet. És még egy dolgot hozzátennék, a információ környezet, tehát az, hogy mennyi információval szembesülnek ma a diákok, az elég sokat rontotta a diákok figyelmét, és nem csak a diákokét, és ezt én oktatóként is tapasztalom, és ez sajnos a tanulásnak összességében egyáltalán nem segít.
Hogyan kellene átalakítani a számonkérés rendszerét? Például mit kezdjünk a házi feladattal? Megmaradjon-e a házi feladat? Segíti-e ez a diákot?
Van számos olyan dolog, amit mindenképpen meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni az élethez, illetve meg kell tanulni egy adott szakmán belül is, például a szaknyelv, tehát bizonyos fogalmak, a fogalmak közötti összefüggések. Ezeket továbbra is muszáj megtanulni, kell értsük, kell tudjuk. Gondoljunk például egy orvosra, hogyha nem tudná, hogy egy adott dolog mit jelent, akkor nem tudná el sem magyarázni az AI-nak, hogy milyen információra vágyik. Úgyhogy ez továbbra is megmarad, és a számonkérés is klasszikus marad. Viszont Számos egyéb területen az iskolákban ez a visszaadjuk az információt, amit bemagoltunk típusú számonkérés, ez nagy valószínűséggel el fog tűnni elég sok területről. Inkább az lesz a jellemző, hogy érti-e a diák a folyamatot, érti-e a diák, hogy mivel dolgozik, hogy mivel kapcsolatosan tanult dolgokat. Szóval a folyamatra kell valahogy jegyet adni, nem a végkifejletre. Azért, mert végső soron ez fog számítani odakint a munkapiacon is.
És mikor várható egy nagyobb paradigmaváltás az oktatásban?
Ez a döntéshozóink ügyességétől és felkészültségétől is függ, illetve a nemzetközi nyomástól. Azért, mert nyilván most még nagyon ízlelgetjük ezt az egészet. 2022 óta léteznek nagy nyelvi modellek így mindenki számára, ugye a ChatGPT-vel. Tehát 4 éve, az nagyon kevés idő, a vállalati szférában masszívan használják már, automatizálnak dolgokat, számos call center, tehát ügyfélszolgálati tevékenység ezen keresztül zajlik. Tehát mindenki a következő években meg fog lepődni, hogy mennyi területen lesz jelen, és hát az oktatásba ez később fog megérkezni, viszont az egyéni felelőssége a tanároknak óriási. Hogyha valaki pedagógus és szereti a szakmáját, akkor ne várja meg azt, hogy fentről milyen ukázt adnak ki, és milyen paradigmaváltás történik. Adaptáljuk azt, ahogy tanítunk, és adaptáljuk azt, amit tanítunk, ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékonyságát és az érdekfeszítő mi voltát az oktatási folyamatnak.
És elhangzott itt az előadásban is, hogy ha van mesterséges intelligencia, akkor miért van szükség tanára, miért van szükség iskolára?
Igen, ez ugye egy logikus kérdés, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy na hát a tanárokra akkor már nincs szükség, én erre azt tudom mondani, és nagy önbizalommal mondom, hogy nagyon is szükség van, sőt bizonyos szempontból fel is értékelődik a hús-vér ember tanárok szerepe, egyfajta mentorrá kell előlépjenek, egyfajta olyan társá, akinek a segítségével a diák egyrészt megfelelő módon tanulja meg, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve a megfelelő keretből, a megfelelő szögből közelítse meg a tudást. Ne felejtsük el, hogy a nagy nyelvi modellek, tehát a mesterséges intelligencia platformok sokszor azt adják, viszem sokszor, nem mindig, hogy milyen promptot írunk be, igaz? Tehát adunk neki szöveginformációt, vagy egyéb információt, kép, stb., és abból indul ki. Viszont mi történik akkor, hogyha egy területről semmi tudásunk nincs? Hát akkor egy olyan szintről is indulunk, igaz? És egy jó tanár segít abban, hogy a megfelelő szintről a megfelelő kérdésekkel induljunk. Úgyhogy egyrészt a mentor, tehát a jövő tanára egyfajta mentor. A másik pedig az, hogy a húsvér ember tanárok, azok nyújtják azt a keretet, amelyikben nekünk ki tud alakulni a megfelelő szakmai szemléletmódunk és szakmai identitásunk. Nem fog tudni egy AI kialakítani bennünk egyfajta szemléletmódot, mert ahhoz egy közeg kell, egy fizikai közeg, ahol hozzánk hasonló emberek között tanulhatunk, egy olyan személlyel, aki kalauzol minket azon a területen.
És végül, ami a címben is elhangzott, mit kell tanuljon egy diák, hogy 2035-ben is sikeres legyen?
3 olyan képesség van, amiről már tudjuk az ókor óta, hogy alapvető képességek, ugye az írás, az olvasás és a számolás. Hát most jött egy negyedik a 3 alapvető képesség mellé, és ez az AI használat. Most itt az AI ugye sok mindent jelent, de tegyük fel, hogy a nagy nyelvi modell használat. Ezeket meg kell tanuljuk. Tehát hamar kell, gyorsan kell tanuljunk, és ilyen eszközöket tanuljunk meg használni. Próbáljuk ki magunkat, kísérletezzünk, és tegyük magunkat kíváncsivá. Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul, és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szeme elé kerülnek.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.
Tisztán túl.